Jó estét kívánunk még egyszer. Amint azt már percekkel ezelőtt jeleztük, a ma esti lélektükör vendége dr. Puskás Attila vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Szervusz Attila, köszönjük, hogy éltél a meghívás lehetőségével.
Szeretettel köszöntelek téged is, és minden kedves rádióhallgatót, és hát örvendek, hogy ezzel az idézettel kezdtünk, Helen Kellerre gondolva, nézve az ő képét, valóban azt érezzük, hogy együtt érezni lehetséges minden fizikai feltételtől függetlenül is, és sokszor nem az a elnézést, sokszor nem az a fontos, hogy milyen fizikai állapotban vagyunk, hiszen ő vak volt és süket volt, hanem az, hogy nyitottak legyünk másokra, és erről fogunk remélem ma este is beszélgetni.
Én már is rád kérdek, hogy hogy lehet teljesen megvakulva és süketen élni, és mégis annyi jót cselekedni, mint az említett Helen Keller?
Az embernek vannak érzékszervei, de vannak lelki érzékszervei is, és én úgy hiszem, hogy ha ezeket az ember megfelelőképpen ápolja, pontosan úgy, mint bármilyen érzékszervünket, testünket, lelkünket, akkor egy bizonyos lelki nyitottsággal, már csak azért is, mert ahogy én tudom, ilyen emberekkel beszélgetve, ezek az emberek érzékenyebbek a fizikai világ más és lelki világ más rezzenéseire, tehát azt lehet mondani, hogy igenis lehet így együtt érezni, nyitottnak lehet lenni ilyen formában is, sőt, talán azt lehet mondani, hogy nyitottabbak, érzékenyebbek, mint mi, akiket sok minden befolyásol, és figyelmünket rengeteg impulzus világból jövő jel elvonja a lényegről, amire oda kellene figyelni. Na, ezek a személyek talán jobban odafigyelnek a lényegre, a nagybetűs lényegre.
És talán jó is ezekről a személyekről a lélektükörben beszélni.
Pontosan, ezeket a személyeket ki kell emelni, és a tapasztalatuk, életük alapján szerintem jó beszélgetni róluk.
Hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk a műsort, elmondjuk, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165, de a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kérjük, hogy aki teheti, mindenképpen keressen rá az interneten, és még valami Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Mai témánk tehát az együttérzés. Attila, kezdjük onnan a mai beszélgetésünket, hogy voltaképpen mit takar az együttérzés fogalma?
Az együttérzésről beszélve, hát itt engedtessék meg egy kicsit ilyen elméletibb megközelítés, hiszen itt egy fogalmat kell tisztázzunk, és azt mi nagyon jól tudjuk, emberek, hogy együtt érzünk valakivel, akkor, amikor elsősorban akkor, amikor az élet egy-egy negativitásával találkozunk. Például egy haláleset kapcsán együtt érzünk, egy baleset látán együtt érzünk, vagy most akár a vizsgaidőszak hevében vagyunk, akár kisiskolások, érettségizők, egyetemisták életében meghatározó időszak, ez a június-július, akkor egy sikertelen vizsga láttán, hát együtt érzünk azzal a fiatallal, gyermekkel, de együtt érzünk egy családi tragédia esetén, egy válás kapcsán. Tehát az élet számos szegmensében, momentumában, pillanatában együtt érezhetünk, és együtt is érzünk. Tehát, hogy mi az együttérzés? Talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a mások, embertársaink fájdalmában és szenvedésében való jelenlét, az ebben való részesedés, részvét embertársunk tragédiája láttán. Én úgy érzem, hogy az együttérzés fogalma mindenhol és minden emberben, ember esetében felvetődik, hiszen ez az emberségünk egyik alapfogalma. Meg vagyok győződve, hogy még az a kőszívű, mondhatnám terrorista, aki emberek életére tör a világban, és ezzel nap mint nap találkozunk, én nagyon bízom abban, hogy őt is valamilyen formában megérinti ez a szenvedés, amit okoz, amit lát. Tehát én úgy érzem, hogy pozitívan gondolkozva, hogy az emberekben megvan ez a készség, ez a képesség, és mindenhol érvényes ez. De most magának a fogalomnak, hát vannak ugye vetületei, mi azt mondjuk magyarul, hogy együtt érzünk. Ez egy érzést fejez ki, de ha én például ezt latinul szeretném megfogalmazni, vagy teszem fel németül, mitleid németül, akkor már nem együtt érzésről van szó, hanem együtt szenvedésről. Tehát megint csak az jön, az kerül az előtérbe, hogy igenis részesülök az embertársam fájdalmában és szenvedésében, kompasszió, együtt szenvedek a másikkal. Na most itt a mi európai kultúrkörünkben úgy érzem, hogy magát a fogalmat is, és ahogy mi ezt értelmezzük és megéljük, meghatározó szerepe van a teológiai megközelítésnek, ahol érdekes módon összefüggésbe hozzuk a misericordia, az irgalmasság fogalmával. Tehát együtt érezni, az egyből azt jelenti, ha mi ezt úgy végig gondoljuk, és én rengeteget gondolkoztam erre a beszélgetésre készülve, hogy együtt érzünk, de abban benne van egy aktív cselekvés is, és ezt mi úgy fogalmazzuk meg teológiai szempontból, hogy irgalmas szívet gyakorolok. Maga a miserere nobis, miserere irgalmaz, persze szánalom is van benne, de ez a szánalom nem lenézésből jön, hanem egy aktív sajnálat, irgalom, és cordis, ez egy latin szó, és a szívet jelenti, mert a mi felfogásunkban, amit meghatároz a zsidó-görög kultúra, a szív, az az emberi, az ember életének belső központja, lelki erőinek és képességeinek forrása, az értelem helye, a lelkismeret helye, az imádság helye, a szemlélődés, Istennel való találkozás kapcsolatnak a helye. Ugye imádkozzuk azt is sokszor, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, vagy tisztítsátok meg szíveteket. Tehát amikor mi együtt érzünk valakivel, az azt jelenti, hogy mi teljes mértékben benne vagyunk, a szívünk képe példázza ezt. Nem lehet csak félig együtt érezni valakivel. Az nagyon átlátszó, hogyha egy ember úgy látszólag együtt érez a másikkal, az olyan is, akivel együtt éreznek, az egyből érzi, hogy na hát ez most együtt érzett, úgymond elmondja, de a szavai mögött nincs egy lelki tartalom. Tehát alapvetően ezt jelenti ez a kifejezés, együtt érezni, együtt szenvedni, beleélni magam a másik fájdalmába, de ugyanakkor ez egy aktív történet is, tehát valamit tenni azért, hogy ez megváltozzon. Nagyon érdekes itt ugye végig gondolva ezt a kérdést, van a sztoikus ilyen apátia, hogy hát nem érzek együtt a másikkal, főleg az olyan dolgokban, amik nem befolyásolják az én életemet. És erre mondja Szent Ágoston, aki szerintem a nyugati kereszténység egyik meghatározó egyénisége, hogy a könyörülőt, mi a könyörületesség, ha nem részvét, mely másnak, más embernek szerencsétlenségekor a szívünkben támad, s melynél fogva, és itt jön a lényeges pont, ha lehetséges, segélyadásra ösztönöztetünk. Tehát együtt érzünk, de aktívan, vagyis megpróbálunk a másik emberen segíteni. Na ez az igazi együttérzés, nem csak sajnálat, hanem alapvetően együtt érezni a másik emberrel. Tehát ez egy nagyon-nagyon gyakorlatias dolog, és úgy hiszem, hogy a beszélgetésünk során ezekre a kérdésekre még rá fogunk térni.
Már is tovább kérdek, mennyire és mikor igényeljük, tehát mennyire és mikor igényeljük az együttérzést?
Én úgy érzem, hogy együttérzésre szükségünk van, mondhatni az élet minden napján, pillanatjában. Persze ennek is lehetnek beteges megnyilvánulásai. Vannak emberek, akik érzékenyebbek. Erről nem beszéltem az előbb, de magának az együttérzésnek is vannak fokozatai. Tehát nem mindegy, hogy például egy szerzetesről beszélünk, egy családapáról, vagy teszem fel egy olyan technikai dolgokkal foglalkozó emberről, akinek a lélek tükre teljesen más, és a hétköznapi élete is másról szól. Tehát ezeknél a személyeknél más-más fokban létezik az érzékenység magára, a szenvedésre, a nehézségekre, problémákra, amikkel ők találkoznak, vagy egyáltalán amivel hozzájuk fordulnak. Tehát az együttérzést minden nap lehet gyakorolni. Itt az a kérdés, hogy egyáltalán észrevesszük-e azt, hogy a másik szenved mellettünk. Vannak házas társak, vannak családi együttlétek, amikor párhuzamos világokban élünk. Vannak munkahelyek, ahol nem vesszük észre egymás szenvedését, nehézségeit. Van, ahol már teljesen bezárkóztak az emberek. Tehát én úgy érzem, hogy ez mindenhol ott van, csak ide egy érzékeny lélek kell, aki ezt észreveszi.
Ne gondoljunk gyászra vagy válásra éppen. Attila, vajon normál állapotunkban is igényeljük az együttérzést?
Én úgy érzem, hogy egy bátorító szó mindig kell. Ha jól tettél valamit, mint egy gyermekkel, ha azt mondom a gyermeknek, hogy ügyes vagy, szépen olvastál, jól számoltál, jól viselkedtél, az mindenképpen egy kreatív dolog, és előre viszi a gyermeknek is az életét, de nem csak gyermekekről van szó, hiszen mindannyian gyermekek vagyunk valamilyen formában. Bárkivel szemben gyakorolt pozitív, igenlő magatartás, bármely percben az élet, bármely percében, akkor is, hogyha nem éppen szomorú, hanem gyászol, ahogy említetted, szerintem mindenképpen jó. És a pozitív gondolkodás, amiről olyan sokan beszélnek, és amiről tréningeket tartanak, és rengeteg pénzt keresnek egyesek azáltal, hogy próbálják a társadalmat, az embert pozitív gondolkodásra késztetni. Tehát valahol ezt próbálják elérni bennünk, hogy igenis légy igenlő, légy kreatív, ami nem mindig jelenti azt, ugye, hogy mindent elfogadunk. Tehát itt nem kell összekeverni a dolgokat, mert arról is lehet beszélni, hogy amit bizonyos esetekben meg kell mondani, azt meg kell mondani. És nem kell mindent a szőnyeg alá seperni. Tehát szerintem minden esetben lehet gyakorolni.
Ha már a ma esti műsort Helen Kellerrel indítottuk, akkor azt hiszem, hogy nyugodtan megemlíthetjük itt Szent Faustinát is.
Hát valóban, én úgy érzem, hogy ugye szerzetesekről lévén szó, ők különleges módon érzékelik a világnak a szenvedéseit, a fájdalmait, sebeit, és ezek a személyek azért is váltak ilyen jó lélekismerővé, mert ezt szemlélődésben gyakorolták, és egész életüket erre tették rá, hogy meghallgassák, és átéljék az emberek nehézségeit, fájdalmait.
Hogyan ápolhatjuk az együttérzést?
Az együttérzés ápolása véleményem szerint egy lelki folyamat, persze személyiségtől is függ, hogy ki hogyan ápolja az együttérzést. Én úgy érzem, hogy elsősorban azáltal, hogy nyitottak vagyunk. Az ember rá kell jöjjön arra, hogy nem egyedül él a világban, mások is vannak körülötted, hogy vegye észre az embereket, és hát ugye reggel, mikor megyek a városban, gyakran megfigyelem az embereket, fiatalokat, időseket, fülhallgatóval mennek. Hát ez természetesen jó, hogy fülhallgatóval megyünk, mert zenét hallgatunk, ki tudja, rádiót, pozitív gondolatokat, tréningeket hallgatunk. Ez mind szép és jó, de olyan egyedül, önmagányosoknak tűnnek nekem ezek az emberek. Persze ne vegye senki ezt most magára, mert nem ezt akarom mondani, tehát nem, de úgy tűnik, hogy igen, ő jól el van a saját világában. És ha én ezt a világot kezdem értelmezni, akkor úgy érzem, hogy ezt sugallja minden, hogy hát igen, te vagy itt a központ, te vagy a lényeg, rólad szól itt minden. Itt eszembe jut egy mobil szolgáltatónak a rekláma, nem mondom itt a rádióban, mert nem lehet, és egy magyar rádiós műsorvezetőnek a neve, akit mindannyian jól ismerünk, aki hát egy motoron mutatja be ezt a bizonyos mobil szolgáltatót, és az az üzenete, hogy neked ez kijár, ez a tiéd, te ezt megérdemled. Hát jó, persze, de mivel érdemled meg? Tehát neked kijár, csak te vagy. Tehát oké, rendben van, egyéniségek vagyunk, de nem csak egyedül vagyunk a világban. Tehát az együttérzés valahol ott kezdődik, amikor az ember észreveszi, hogy hát nem csak én vagyok. mondjuk nem minden rólam szól, mert esetleg rólad is. A másik, hogy például úgy lehet az együttérzést ápolni, hogy a hatalmi vágyainkat kordában tartjuk. Ugye a nyitottságot elhalványítja a birtoklás vágya, és ezt mesterségesen táplálja elsősorban az egónk, hiszen való igaz, hogy mindannyian szeretünk birtokolni. Ez egy abszolút emberi dolog, de táplálja a média is, maga az élet, táplálja a szomszéd is, például akinek jobb autója van, mint nekem, vagy szebb háza, mint nekem. És hát én ezt mindenképpen szeretném követni. Nagyon érdekes példa lebeg a szemem előtt, a létra hasonlata. Ugye mindannyian mászunk fel a létrára, csak sokan nem gondolnak arra, hogy hát mikor felfele mész, nézünk felfele, de lefelé taposunk. Tehát sok ember van körülöttünk, akit sokszor eltaposunk, és aki gyengébb ott van mellettünk. Hát ezekre is kell figyelni. Tehát ha ezeket a vágyainkat kordában tartjuk, akkor szerintem jól ápolhatjuk az együttérzést. Vagy rendetlen gondolataink és vágyaink rendezése révén. Mert a rendetlen vágyaink sokszor önzésből fakadnak, birtokolni akarok valamit, jobb házam, szebb házam legyen, és ezek állandóan olajat öntenek a tűzre, úgymond, a rendetlen vágyaim önmagamba zárnak, és önzővé tesznek, tehát ha ezektől megszabadulok, vagy kordában tartom, akkor megint csak nyitottá válok, és embertársammal szemben érzékeny leszek, tehát én úgy érzem, hogy alapvetően az a lényeg, hogy a figyelem központja az én mellett, ami kell. Tehát persze, hogy én egyedi vagyok, én nagyon fontos vagyok, hiszen ezért teremtettem, de a másik is ott van mellettem, és pont az ember lényegéből kifolyólag egy közösségi lény. Tehát mindannyian, mind a kettő kell, önmagamra való figyelés és a másikra való aktív odafigyelés. Egyik sem jó. Az sem jó, ha mindig csak a másikra figyelek, és az sem, hogyha csak önmagabban. Tehát én úgy érzem, hogy alapvetően ápolni lehet az együttérzést akkor, hogyha tudatosan, hogy én ki vagyok, mégis a világban járok, és észreveszem a világot körülöttem, mert az egész élet talán erről szól, az út önmagam felé, másokon keresztül, tehát mind a kettő benne van.
Attila, köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk ezt az értékes beszélgetést.
Nem kelek már fel, csak a néma földre fekszem, értem sírnotok, nem kell, nélküle sem.
Messzi útra,
kő, az vagyok.
Folytatjuk a beszélgetést a ma esti Lélektükör meghívottja, dr. Puskás Attila, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket, SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook kapcsolat, Marosvásárhelyi Rádió, Lélektükör. És már is olvasok egy hozzászólást, szó szerint idézem. Nekünk azt tanították, hogyha valakin segíteni próbálunk, hallgassuk meg a baját, gondját, de mindig tudjuk, hogy az nem a mi gondunk. Ha magunkévá tesszük, nagyobb bajba kerülhetünk, mint ő maga, és nem segíthetünk rajta. Rajtunk meg nem tud ő segíteni, mint ahogy egy fuldokló emberen kell segíteni, nem szabad hagyni, hogy minket is a víz alá húzzon. Attila.
Igen, tehát ez... olyan, amikor a lelki vezető és a lelki vezetett annyira egy szintre kerülnek, hogy már nem lehet tudni, hogy ki az igazi lelki vezető és ki a lelki vezetett. Tehát van egy bizonyos jó értelembe vett távolságtartás, tehát a problémának, az adott személy bajának, gondjának, hogy írja a kedves hozzászóló, az objektivizálása. Ez természetesen hat rám, és természetesen együttérzek, beleélem magam az ő szenvedésében, de azt is tudnom kell, hogy egy, nem mindig tudok rajta segíteni. Tehát el kell fogadjam, hogy nem minden esetben tud az ember segíteni. A másik pedig egyértelmű az, hogy nem szükséges, és senki nem várja el azt, hogy valóban ő engem is maga alá ráncson, akkor lehet, hogy én is esetleg lehet én is segítségre szorulok. Na most én ezt a kérdést mindig úgy oldom meg, hogy én hívő ember vagyok, ezt így elmerem mondani, és mindig azt mondom, hogy hát igen, van probléma, próbálok segíteni, amennyit lehet, de nem tudom megváltani a világot. Tehát a világot már megváltották. És ez egy olyan erőt ad sok esetben, persze mondhatják egyesek úgy, hogy ez a felelősség áthárítása másra, az Istenre. Lehet így is fogalmazni, de szerintem nem az, mert olyan, ez szabaddá tesz, és önmagam előtt is, de szabaddá teszi úgymond a kegyelemnek az áradását, ha ezt szabad így fogalmazni ilyen vallási fogalmakban. Tehát próbálok segíteni mindenképpen a másikon, de ugyanakkor tudom azt, hogy igenis van egy Isten, aki szintén benne van a játékban, és ő is tud az emberen segíteni. Tehát annyira nem lehet elmerülni a másiknak a fájdalmában, bajában, mert van egy önmagammal szembeni felelősség is, az én létemért való felelősség. Tehát gyakorlatilag ez mit jelent, ha teszem fel, az én gyermekem éhezik, és ott van egy koldus, akkor azt a szelet kenyeret, kalácsot egyértelműen a gyermekemnek adom oda, és nem a koldusnak. Tehát ezek evidens dolgok. Tehát az életben, ha így működik, akkor én úgy hiszem a lelki életben is így működik, hiszen az ember szellem-lélek-test egysége.
Igen, és olykor az embereknek gyakran könnyebb másokat a hibáikért ostorozni, mint megérteni az érzéseiket. Erről is beszélnünk kell.
Igen, tehát sokszor az a kérdés ugye, hogy az emberek tökéletesnek tartják magukat. Szerintem az a nagy kérdés, hogy ki a tökéletes ember, mert szerintem az az igazi tökéletlen ember, aki tökéletesnek érzi önmagát. Tehát az ember nézzen tükörbe és rájön saját tökéletlenségére, tehát nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is szerintem. De most ha ez tudatosul bennünk, akkor hirtelen úgy nyitottá válhatunk, tudatosítjuk magunkban mindezt, és megértővé válunk, és ha ez a tükörben nem történik meg, akkor az életben számos olyan pillanat van, amikor maga a társadalom, embertársaink hívják fel a figyelmünket a mi tökéletlenségünkre. Tehát azok az emberek, akik önmagukat tökéletesnek, nagynak vélik, ők általában önteltek, kegyetlenek, és emiatt ők ostoroznak mindenféle megértés nélkül. De van egy másik vetülete is a kérdésnek, egy teljesen más megközelítés is, hogyha sok bennem, hogy alapvetően sok bennem a hiba akkor, ha benned kevés a szeretet. Tehát, ha nem fordulunk embertársainkhoz megértéssel, együttérzéssel, teszem fel egy konstruktív kritikával, támogatással, ha nem vagyunk olykor elnézőek, és csak a hibákat vesszük észre a másikban, és szidjuk, mint a bokrot, ez nem viszi előre a kapcsolatunkat, egyértelműen ez széthúz, széthúzást okoz akár a családban, vagy akár a munkahelyünkön. Tehát az ember próbáljon meg a másik emberrel szemben úgymond megértéssel, együttérzéssel együtt lenni, talán ez lenne a legfontosabb felhívás mindannyiunk számára. Tehát ha együtt egyrészt tudatosítjuk tökéletlenségünket, hogy tévedünk, emberek vagyunk, akkor talán megértőbbek és együttérzőkké válunk. Tehát ez viszont érzelmi intelligencia szükséges.
Igen, és ha azon igyekszünk, ismétlem, hogy igyekszünk, hogy elképzeljük egy bánkódó embertársunk gyötrelmét, az talán segít, hogy együtt érezzünk vele jobban, és hogy ne ítéljük el.
Igen, itt nagyon jó szót használtál, hogyha elképzeljük egy bánkódó embertársaink gyötrelmét, hiszen itt az elképzelés alapvetően a meditáció egyik része, és próbáljuk beleélni magunkat az ő helyzetébe, hát ez mindenképpen segít arra, hogy együttérzőké legyünk. Én ezelőtt egy fél évvel olvastam egy könyvet, mielőtt megismertelek, ez egy nagyon divatos szerző, Jojo Moyes, talán így hívják, ha jól tudom, tehát egy fogyatékos fiatalemberről szól, aki sikeres volt úgymond korábbi életében, és egy autószerencsétlenség következtében kerekes székbe szorult, és hát az ő lelki gyötrelemeit mutatja be. Bennem ez a könyv, a több száz oldalnak a folyamatos olvasása egyébként nem egy nagy, szerintem egy nagy történet, de hogy ez oldalakon keresztül ez a lelki gyötrődés bemutatódik az olvasónak, és folyamatosan szembesülünk ezzel a kérdéssel. Én úgy érzem, hogy így nyitottabbá is válunk. Tehát kellenek sokszor ezek az impulzusok, kell ez a beleképzelés, önmagunk beleképzelése a másik nehézségébe, a másik fájdalmába. Tehát azt lehet mondani, hogy jó így képzelődni, akár olvasmányokon keresztül, akár meditáción, szemlélődésen keresztül.
Apropó meditáció, mennyire pótolhatja, hiszen tudjuk, hogy milyen világot élünk, mennyire pótolhatja a meditáció az együttérzést?
A meditáció nem pótolja az együttérzést szerintem, hanem a meditáció a szemlélődés érzékenyét teszi a lelkünket az együttérzésre. Finom hangolás a szemlélődés, akármilyen szemlélődésről, meditációról beszélünk, hiszen egy olyan életállapotban, amiben csak a külső impulzusok határozzák meg a mindennapokat, és nincs az a belső önmagunkba való fordulás, hát ott nem nagyon adatik meg a lehetőség arra, hogy együttérzővé váljunk. Nincsenek impulzusok. Na most a meditáció az alapvetően hát elsősorban elvezet önmagunkhoz, vagy az első fokozata az, hogy hát igen, tudatosítsd önmagadban, hogy te ki vagy, mi vagy, és mi a helyed, hol vagy, és ezáltal érzékenyé válsz, tehát ez gyakorlat kérdése. Tehát én úgy érzem, hogy a meditáció szemlélődéssel alapvetően az ember elhelyezi önmagát a világba, és képes lesz úgymond lelki tartalmakat is megfogalmazni, észrevenni, és akkor ott már beszélhetünk arról, hogy nyitottak vagyunk, felfedezzük a másik nehézségét, baját, bánatát, és megpróbálunk segíteni rajta.
Vajon képesek vagyunk-e arra, hogy fejlesszük az együttérzésünket, és hogyha igen, akkor hogyan?
Hát ez nagyjából kapcsolódik mindaz, amit az előbbiekben mondtam. Ugye a mai világban az együttérzésre, együttérzéssel kapcsolatban tréningek léteznek. Én olvastam erről, hogy hát lehet ezekre jelentkezni, és nagyon jó, hogyha az ember ilyen meditációs gyakorlatokat követ, vannak erre praktikák. Most ezzel mind az az én problémám, hogy ez mind szép és jó, de sok esetben ez önmagunkba zár, és csak rólunk szól, tehát nem visz tovább. Tehát kettős a maga a történet, hiszen tényleg a lényeg az, hogy a belső érzékszerveinket kifinomítsuk mindenféle módszerrel. Tehát akármilyen tréninggel, amit megvetetnek velünk, vagy amiket templomban gyakoroltatnak vallási környezetben, gondolok itt a meditációra. Tehát az első lépés ez a meditatív jelleg, ami finomítja az egészséges és pozitív mentális képességeinket, érzéseinket, a figyelmünket, a szétszórtságunkat, összpontosítja a lényegre, tudatosítja a jelenlétünket. Erre különféle módszerek vannak egyébként, testpásztázással, vagy lélegzetfigyeléssel. A lényeg az, hogy ez visszafogja a mi gondolatainknak az elcsapongását. Én ezt gyakoroltam jezsuita nevelők vezettek rá erre a meditációs gyakorlatra, úgymond, hogy az ember leül hajnalban, kora reggel, és tudatosítja önmagát. Tudatosítja azt, hogy most fullasztó meleg van kint, vagy akár csöpög az eresz, tehát tudatosítva önmagát, a jelenbe helyezi önmagát. Tehát ez a legfontosabb talán a meditációban, hogy váljon tudatossá az én életem, tudatos jelenlétem legyen. Na most, ha ez megvan, akkor bizonyos lelki szenzorok is jobban megnyílnak, és akkor van tulajdonképpen az egésznek értelme, hogyha ez kifelé irányul, a közösségre irányul, mert maga az együttérzés, amiről mi most beszélünk, ahogy említettem, szerintem egy aktív együttérzés, tehát másokra irányul, cselekvő együttérzés. Tehát mindenképpen kell egy komoly lelki háttér, egy komoly lelki töltet, de ugyanakkor szükséges az is, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük ami európai kultúránkat, amit alapvetően hát ugye egyházi tanítás határozott meg, nagyon érdekesek az irgalmasságnak, tehát az együttérző cselekvő cselekvésnek a testi és lelki cselekedetei. Lehet erről is beszélni, tehát itt felsorolva ezeket, ugye az éhezőknek ételt adni, tehát látom a szenvedést, és akkor segítek rajtuk. Erre van lehetőség. A szomjazóknak italt adni, a szegényeket felruházni, ott van a Caritas, lehet rajtuk segíteni, csak az ember érezze magát bele az ő helyzetébe, aki, teszem fel, árviszkárosult most az időjárás miatt is, vagy az utasoknak szállást adni. Ugye ezzel nem nagyon vagyunk megszokva, hogy hogyan lehet együtt érezni egy olyan emberrel, akinek nincsen szállása, de például megkérdezve egy lelkipásztort, hát nyugodtan a kedves hallgatók elmehetnek akármilyen felekezett lelkipásztorra, az meg tud erről mesélni, hogy mi az, amikor bejön egy utazó, és szállást kér. Vagy ugyanígy lehet betegeken segíteni, mindenhol vannak, börtönben lévőkön segíteni, a halottakat eltemetni. Tehát ezek az együttérzés, irgalmasság testi cselekedetei, de ott vannak a lelki cselekedetek, mint a bűnösöket meginteni. Mit jelent ez? Tehát teszem fel, rászólni, jó útra vezetni egy embert, vagy a tudatlanokat tanítani. Ez is az irgalmasságnak egy lelki cselekedete. Gondoljunk bele, hogy mikor tanítottunk mi valami jóra valakit. Például a szülő a gyermekét. Hányszor, egy nap hányszor gyakorolja azt, hogy a gyermekének pozitív gondolatokat, akár lelki, akár szellemi tartalmakat nyújt, és ezzel tanítja. Vagy a kételkedőknek jó tanácsot adni. szomorúkat vigasztalni, tehát ez is egy fajta együttérzés. A bántalmakat békével tűrni. Ez a mai világban, ahol minden megint csak rólam szól, és az én jogaimról, hát ez nagyon nehéz, mert itt mindig azt mondjuk, hogy nekem ehhez jogom van, és akkor ez nekem kijár. Vagy a megbocsátani a másikon, embertársunkon, teszem fel imádkozni élőkért és holtakért. Tehát ezek a mi európai kultúránkban benne vannak, mi ezeken nevelkedtünk, és ezek teszik úgymond érzékenyé, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy a mi gondolatvilágunk ilyen tartalmakra nyitott, és úgy érzem, hogy az együttérzésnek, tehát azon túl, hogy meditatív előfeltétele van, mindenképpen a gyakorlatban számtalan módon megnyilvánulhat, amennyiben mi erre nyitottak vagyunk.
Attila, időközben SMS érkezett az üzenőfalunkra, olvasom. 38 éves voltam, amikor a férjem elhagyott, 2 gyermekkel maradtam, a lányom 10, a fiam 17 éves volt. Belevettem magam, hogy csak azért is felnevelem őket, és a Jóisten segítségével sikerült. Mindemellett segítettem, akinek csak tudtam, és most úgy érzem, hogy mindenki kutyája lettem, nem a gyermekeim részéről, hanem a szűk család, édesanyám, testvérem részéről. Sajnos nem tudok nemet mondani, köszönöm, hogy leírhattam, kimondhattam. Attila, ilyen is van.
Van, már csak azért is van, mert előfordulhat az az eset, amikor túl együttérzővé válik az ember a másikkal, és ez egy gondot jelent. Tehát amikor nekem kell teszem fel az egész lakónegyed koborkutyáját táplálni. Tehát ezek erre vannak úgymond nagyon profán, és egy kicsit elnézést kérek ezért, hogy éneket mondok, hogy néha túl empatikusak vagyunk. Amikor például barátokkal is túl beleélem magam az ő szenvedésébe, tehát mindig igent mondunk, ez sem jó. Tehát nekem van egy nagyon kedves élményem, ami nagyon meghatározta az életemet. Nemes Ödön jezsuita szerzetes dolgozott itt Erdélyben, és meg voltunk szokva ahhoz, ugye, hogyha az embernek lelki problémája van, bármi baja van, a paphoz mindig oda mehet, és beszélhet vele, mert a papnak kutya kötelessége mindig igent mondani, és engem fogadni, hogyha nekem bármilyen kis problémám van. És oda mentem az ajtójához, ahol ő a lakásához, és ki volt írva, hogy ne zavarj, sziesztázom. És hát én meg voltam lepődve, hogy hát hogy mondhat hogy írhat ki egy ilyent a pap az ajtóra, hogy ő sziesztázik, tehát ne zavarja őt az ember, hiszen neki kötelessége meghallgatni engem, mert nekem most óriási lelki problémám van. És hát nem mertem kopogni egyértelműen, mert nem illik. Viszont amikor felkelt, és végre bejutottam hozzá, akkor megkérdeztem tőle, hogy de atya, hát ez hogy lehet tenni, hogy hát minket úgy tanítanak, hogy azért hát mindig meg kell érteni a másikat, és minden esetben is, akár éjjel, akár nappal, azt mondja, ez valóban így van, de meg kell tanulni, ha nemet is mondani. Tehát neked is, nekem is szükségem van a úgymond a pihenésre ebben az esetben, de nem kell mindig igen mondani. Veszélyes lehet, betegessé is válhat bizonyos esetben.
Apropó gyermekek, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára vagy. Attila, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozva hogyan fejleszthető az együttérzésük?
Az együttérzés, vagy az empátia, ahogy egyesek nevezik, én úgy érzem, hogy alapvetően akkor fejlődik, ha a kapcsolatok legalább viszonylagosan egyenrangúak. A társadalmi alá fölé rendeltség, ami megvan ugye egy tanárdiák esetében, nem mindig segíti elő az empátia fejlődését, és ugye látjuk azt, hogy egy főnököt például nem mindig érdekel az, hogy adott esetben mit képzel az ő alkalmazottja. Tehát én úgy érzem, hogy az együttérzéshez, vagy egyáltalán az empátiához alapvetően nagyon fontosak az interpersonális, tehát embertől emberig terjedő kapcsolatok, visszajelzések, amit a hatalom sok esetben elfojt. Tehát Fiatalokra visszatérve, úgy érzem, hogy ez nagyon fontos, tehát, hogy legyen egy úgymond amennyire lehetséges egyenrangú kapcsolat. Természetesen ez sosem lesz teljes mértékben egyenrangú, hiszen itt mégis egy tanár-diákról van szó, de ez szerintem megvalósul, és egy tanár részéről hogyan lehetünk együttérzők, hogyan fejleszthetjük az ő együttérzésüket, a képességüket. Én úgy érzem, és ezt gyakorolom is, hogy elsősorban komolyan veszem a diákot. Tehát kerülöm az olyan kifejezéseket, amik az én autoritásomra, hatalmamra utalnak, hogy én vagyok a tanár, te vagy a buta diák. Természetesen ezt használom akkor, hogyha az én felelősségemet emelem ki bizonyos esetekben. Én például nem érzem azt, hogy a tekintélyem csökkenne akkor, hogyha leereszkedek egy diákhoz, hogyha komolyan veszem őt. Úgy tudom fejleszteni az ő együttérző képességét, hogyha megnyílok előtte, ha nem bújok a státusom arca mögé, és egy nagyon érdekes dolog, hogyha beismerem azt, hogy tévedek is. Nekem is volt olyan tanárom, akinek hiába mondtuk, hogy rosszul írta a táblára az egyenletet, vagy a szót. Nem, ő a tanár, és akkor a hülye diák fogja be a száját. Tehát én úgy érzem, hogy egy normális emberi kapcsolat révén, amire a mai diákok vágynak, és ugye a mai világban azt lehet mondani, hogy a tekintélynek a krízisében élünk, amikor a diákok nem tisztelik a tanárt. Hát valóban kimondják azt, vagy érzékeltetik, könnyebben érzékeltetik azt, hogyha nem tisztelik a tanárt. Én úgy érzem, hogy a normális emberi, tiszteletteljes emberi kapcsolatok révén lehetséges ezeket a diákokat együttérzővé tenni, és én úgy érzem, hogy ez működik is. Na most ez a lelki része a történetnek, vannak gyakorlati oldala is, hogyan lehet a diákokat együttérzővé tenni. Az iskolában nálunk is, én is saját diákjaimmal minden évben szeretett akciókban veszek részt, tehát itt támogatjuk az árvákat, pálatjához viszünk segélycsomagokat, és ami nagyon fontos, hogy én személyesen próbálom a diákokban tudatosítani azt, hogy nem csak karácsonykor kell együtt érezni azzal a gyermekkel, gyermektársaddal, akinek nincsenek szülei és egyedül van, hanem az év minden napján is próbáljuk ezeket az akciókat a karácsonyi időn kívül is megvalósítani, tehát teszem fel húsvét előtt, vagy akár nyáron is. Tehát én úgy érzem, hogy a normális emberi kapcsolatok révén, ami egy tanár-diák között létrejön, persze itt a tiszteletet ki kell emelni, tehát egy tiszteleten alapuló személyes kapcsolat mellett a különféle külső jellegű tevékenységek nagyban meghatározzák azt, hogy ezek a gyermekek, fiatalok érző lényekké váljanak.
Attila, köszönjük szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm, és hát remélem, hogy mindannyiunk javára válik.
Javaslom, hogy a tekintettel a beérkezett SMS-ekre és a megmaradt kérdésekre 2 hét múlva még folytassuk ezt a témát.
Nagyon örvendek, és várom, hogy akkor is ilyen tartalmas beszélgetést folytassunk, és ilyen jó kérdések érkezzenek a kedves hallgatóktól.
Biztosan így lesz. Hölgyeim és uraim, köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti meghívottunk dr. Puskás Attila pedagógus, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára és műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is. Következzen még a Lélektükör ma esti gondolata Száraz Miklós György tollából. Az igazi együttérzés nem érzelem, hanem cselekvés, gyógyszer és kenyér, de legfőképpen figyelem és odafordulás.
Hát ez, köszönöm szépen ezt az idézetet, mert úgy érzem, hogy valamilyen formában, amit azt nem, hogy igazolja, de hát arról szól, amit én mondtam, tehát itt ugye gyógyszerről hallunk, az együttérző ember enyhíti a fájdalmat, tehát az együttérzés valóban egy gyógyszer, és a másik gondolata az a szerzőnek, hogy hát az igazi együttérzés kenyér, tehát ha a kenyérre gondolok, ami az élet, akkor azt lehet mondani, hogy az együttérző élet az az egy életforma is, és hát én azt kívánom önmagamnak, mindannyiunknak, hogy ezután próbáljunk meg talán nyitottá válni, és észrevenni azokat a jelzéseket, amelyek napról napra érkeznek irányunkba, és próbáljunk aktívan, cselekvő módon segíteni, így élni.
Értékeljük a hozzászólásodat is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az elmúlt órában dr. Puskás Attilát és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.